Királyok második könyve 5-től a 8. fejezetig. Námán az arámok királynak hadsereg parancsnoka nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kisleányt, aki Námán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez. Bár csak eljuthatna az én uram a szamáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Námán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta. Menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta levelet is Izrael királyának, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat Námánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta. Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küldez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából? Értsétek és lássátok meg, hogy csak őrügyet keres ellenem. Amikor Elizeus az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Námán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Námán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteghelyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement át, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár csak egy kisgyermeké. Ezután Námán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és azt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgáttól. De ő így felelt. Az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Említettem már, hogy az ilyen ajándékokkal bíró ember, mint Elizeus, sok problémával kell szembesüljön. Sajnos egyes emberek, akik gyógyítási szolgálatban tevékenykedtek, visszaéltek ezzel az ajándékkal, és saját meggazdagodásukra használták fel azt. Az emberek nagy izgalomba jönnek, amikor látják Isten munkát, és el akarják halmozni Isten szolgáját a saját ajándékaikkal. Elizeus visszautasította az ajándékokat, és nagyon jól tette, mert nem ő gyógyította meg Námánt, hanem Isten. És annak ellenére, hogy Námán unszolta őt, ő mégis visszautasította. Námán gyógyításával kapcsolatban említeném, hogy sokaknak közülünk nagy nehézséget okoz, hogy egyszerűen csak elfogadjuk Isten kegyelmét. Mindnyájan szeretnénk valami nagyszerű dolgot tenni az Úrért. Szeretnénk legyőzni valami nagy óriás sereget, vagy valami ehhez hasonlót. Az Istentől való elfogadás egyszerűsége nagyon nehezen megy. Pedig Isten olyan egyszerűen és ingyen adja a dolgokat. Mi pedig meg akarjuk érdemelni ezeket, de erre nincs lehetőségünk. Csak egyszerűen elfogadhatom Isten jóságát az ő kegyelméből, és ilyen a megváltás is. Egyszerű. Csak egyszerűen hinni kell az Úr Jézus Krisztusban, és meg vagyunk váltva. De fel vagyunk lázadva ezen egyszerűség ellen. Uram, szolgálni foglak, imádkozni fogok, bizonyságot fogok tenni. és elmondom Istennek, hogy mi mindent fogok tenni azért, amit ő tett értem. Nagyon nehéz kegyesen elfogadni a kegyelmet. Egyszerűen csak elfogadni, hogy Isten szeret engem. Elizeus szolgája, Géházi azonban elkezdett azon gondolkodni, hogy milyen jó lenne az a sok kincs neki, mi mindent tudna kezdeni azzal a sok arannyal és ezüsttel. Még csak rövid útat tett meg Námán, amikor Géházi, Elizeusnak az Isten emberének a szolgája ezt gondolta. Lám, az én uram kímélte ezt az arámi Námánt, és nem fogadta el tőle, amit hozott. Az élő úrra mondom, hogy én majd utána futok, hogy kapjak tőle valamit. Utána is eredt Géházi Námánnak. Amikor Námán meglátta, hogy fut utána, leugrott a kocsijáról, elébe ment és ezt kérdezte. Jól vagytok? Az így felelt. Jól, de uram ezt az üzenetet küldi. Éppen most érkezett hozzám két próféta tanítvány az Efraim hegyvidékéről. Adj nekem egy talentum ezüstöt és két rend ruhát. Námán ezt mondta. Kérlek, fogadjál két talentumot. Így unszolta őt. Majd bekötött két talentum ezüstöt két zacskóba, és két rend ruhával együtt odaadta két szolgának, azok vitték Géházi előtt. Amikor a dombhoz érkeztek, kivette a kezükből és elhelyezte egy házban. Az embereket pedig elküldte, és azok elmentek. Azután bement, és ura elé állt. Elizeus ezt kérdezte. Honnan jössz, Géházi? Ő így felelt. Nem járt a te szolgád sehol sem. De ő ezt mondta neki. Nem igaz. Az én szívem ott járt, amikor az az ember leszállt a kocsiról, és eléd ment. Hát annak az ideje van most, hogy ezüstöt szerez és ruhákat, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végy. Ragadjon rád és ivadékodra Námán bélpoklossága örökre, és az olyan poklossan ment ki előle, mint a hó. Egyszer azt mondták a próféta tanítványok Elizeusnak. Nézd csak, szűk nekünk ez a hely, ahol mi veled lakunk. Hadd menjünk el a Jordánhoz, ott mindegyikünk kivág egy szálfát, és készítünk magunknak helyet, ahol lakjunk. Ő ezt mondta. Menjetek! De az egyik így szólt. Kérlek, jöjj el te is szolgáiddal. Ő így felelt. Elmegyek. El is ment velük. Amikor megérkeztek a Jordánhoz, vágni kezdték a fákat. De amikor az egyik ledöntött egy szálfát, a fejszevasa beleesett a vízbe. Akkor felkiáltott és ezt mondta. Jaj, uram, pedig ezt is kölcsön kértem. Az Isten embere megkérdezte. Hová esett? Az megmutatta neki a helyet, ő pedig levágott egy darab fát és odadobta. A fejszevas ekkor úszni kezdett. Elizeus így szólt. Emeld ki! Az pedig kinyújtotta a kezét és kivette. Arám királya háborút indított Izrael ellen. Tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyához. Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere megmondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívta udvari embereit, és ezt mondta nekik. Miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt. Senki, uram király! De az Izraelben levő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta. Menjetek és nézzetek utána, hogy hol van, hadd foghassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá. Jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt. Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott. Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül, tüzes lovakkal és harci kocsikkal. A lelki dolgokba való betekintés nagy különbséget tesz az élethez való hozzáállásunkban. Istenem, nyisd meg a szemünket, hadd lássuk az igazat, és nem csak a nyilvánvaló fizikai környezetünket, hanem a lelki valóságot is. Gyakran egy helyzetet fizikai síkon vereségnek látunk, de amikor betekintést nyerünk a lelki síkra, akkor látjuk meg, hogy biztos a győzelem. Ha csak a fizikai valóságot nézzük, akkor gyakran reménytelen rettegésben élünk, mert úgy tűnik, hogy minden elveszett. De ez csak azért van így, mert a látható dolgokkal törődünk, de Pál azt mondja, hogy mi a láthatatlan dolgokkal kell foglalkozzunk, amelyek örökkévalóak. A Zsidó Levél 11. fejezetében az Ótestamentum hithőseiről van szó, és az ő cselekedeteikre utalva azt írják, hogy mindvégig kitartottak, látván a láthatatlant. És mi volt a kitartásuk titka, az erejük titka? Az, hogy képesek voltak túllátni a nyilvánvaló fizikai világon, és látták a lélek szféráját is. Olyan emberek voltak, akiknek lelki betekintésük volt, és ezért sokkal többet láttak. Az ilyen embereknek stabil és biztos az életük, annak ellenére, hogy a körülöttük levő világ megremeg. Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus az Úrhoz. Verd meg ezt a népet vaksággal. Meg is verte őket vaksággal Elizeus kérése szerint. Elizeus akkor ezt mondta nekik. Nem ez az az út, nem is ez az a város. Jöjjetek utána, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette őket Szamáriába. Szamáriába érkezve így szólt Elizeus. Uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak. Az Úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Szamária közepén vannak. Amikor Izrael királya meglátta őket, ezt kérdezte Elizeustól. Megölesse-e őket, atyám? Ő így felelt. Ne ölesd meg! Megszoktad-e öletni azokat, akiket foglyul ejtesz kardoddal vagy íjaddal? Adj nekik kenyeret és vizet, hadd egyenek és igyanak, azután menjenek el urukhoz. Nagy lakomát rendezett tehát nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek urukhoz. Nem is jöttek többé arám rabló csapatok Izrael országába. Történt ezek után, hogy Ben-hadad arám királya összegyűjtötte egész seregét, fölvonult, és ostrom alá vette Szamáriát. Nagy éhínség támadt Szamáriában, mert addig ostromolták, míg egy szamár fejt 80 ezüstbe, egy maréknyi galambtrágya pedig 5 ezüstbe került. Egyszer Izrael királya a várfalon járkált, és egy asszony így kiáltott hozzá. Segíts, uram király! De ő ezt mondta. Ha az Úr nem segít rajtad, én hogyan segítsek? Talán a szérűről vagy a sajtóból? Majd ezt mondta neki a király. Mi bajod van? Erre ő így felelt. Egy asszony ezt mondta nekem. Add ide a fiadat, együk meg ma őt, holnap pedig megesszük az én fiamat. Meg is főztük a fiamat és megettük. Másnap ezt mondtam neki. Add ide a te fiadat, együk meg azt is. Ő azonban elrejtette a fiát. A király hallva az asszony beszédét, megszaggatta a ruháját, és úgy ment tovább a várfalon. A nép akkor látta, hogy alul zsákruha van a testén. Akkor ezt mondta. Úgy segítsen az Isten most és ezután is, hogy ma nem marad a helyén Elizeusnak, Sáfát fiának a feje. A király bálványimádásba vezette a népet, és ezért jutottak ebbe a szörnyű helyzetbe. Mégis Istent és az ő prófétáját hibáztatta a problémákért. Érdekes, hogy amikor valakinek valami baja van, akkor Isten szolgán akar bosszút állni. Megharagszanak rájuk, mert problémáik vannak. De a problémák azért jönnek, mert megtagadták az Urat. Elizeus a házában ült, és vele voltak a vének. A király kiküldte egy emberét, de még mielőtt a követ odaért volna hozzá, ezt mondta Elizeus a véneknek. Látjátok, ez a gyilkos fajzat ide küldött, hogy a fejemet vétesse. Ügyeljetek, és amikor a követ ideér, zárjátok be az ajtót előtte, és nyomjátok az ajtót vele szemben, mert urának a léptei hallatszanak a nyomában. Még beszéltek velük, amikor a követ már oda is ért, és azt mondta. Látod, ilyen baj származott az Úrtól. Miért várjak még tovább az Úrra? Ekkor így szólt Elizeus. Halljátok meg az Úr igéjét. Elmondja az Úr. Holnap ilyenkor egy szeá finom liszt egy sekelbe, meg 2 szeá árpa is egy sekelbe fog kerülni Szamária kapujába. Erre így válaszolt az Isten emberének az a tiszt, akinek a kezére szokott támaszkodni a király. Még ha az Úr megnyitná is az ég csatornáit, akkor sem történhetik meg ez. Érdekes, hogy gyakran Isten ígérete után ki akarjuk találni, hogy hogyan fogja ő elvégezni a munkáját. A Biblia azt írja, hogy Isten minden szükségletünket be fogja tölteni az Úr Jézus Krisztusban levő dicsősége és gazdagsága szerint. Nagyszerű. De hogyan? Hogyan fogja kifizetni az általam kapott számlákat? Mintha szükségem volna arra, hogy előre ismerjem az ő módszereit, és azt, hogy milyen módon fog válaszolni az imádságaimra. Amikor aztán kitalálok egy módszert, ami alapján ez megvalósítható, akkor az imádságaimat ebbe az irányba és nem Isten irányába mondom el. Az imádságom az én megoldásomat veszi alapul, és Istent utasítgatom, hogy mit és hogyan kell tegyen, hogy aztán meglegyen az eredmény. De Isten nem mindig követi az utasításainkat, és itt kezdődnek a problémáink, mert elkezdünk megharagudni rá. Biztosan nem akar segíteni, biztosan nem akar válaszolni az imáimra. Ehelyett csak egyszerűen Istenhez kellene szóljunk, ahelyett, hogy a megoldást feszegetnénk. Az izraeli király főtisztje is ezt akarta kitalálni, hogy mi módon lehet ilyen olcsó holnapra az étel, ha ma még a szamárcsont is ilyen drága. Hitetlensége miatt kicsúfolta Isten ígéretét, mert nem tudta kitalálni, hogy milyen módon tudja ezt Isten megtenni. Gyakran én magam sem tudom kitalálni, hogy milyen módon fogja Isten megtenni a dolgokat, és akkor általában pánikba esek. Ha ki tudom találni, akkor minden rendben, ha nem, akkor baj van. Istennek olyan tartalékai és munkamódszerei vannak, amelyekről nekünk fogalmunk sincsen. Soha nem is gondoltunk azokra. Isten azt mondja, hogy az én útjaim nem a ti útjaitok, az én gondolataim magasabbak a ti gondolataitoknál. Nem a mi dolgunk kiokoskodni vagy kitalálni, hogy mi módon fogja Isten megtenni azt, amit ígért. A mi dolgunk az, hogy higgyünk benne. De ő így felelt. Majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. Ez a hitetlenség tragédiája. Gyakran megakadályoz abban, hogy részt vegyél az áldásokban, miután Isten valóban véghez vitte a megígért dolgokat. Isten dicsőséges módon végezte el a megváltást minden ember számára, de nagyon sokan a hitetlenségük miatt nem kapták meg, és nem lett részük belőle. A hitetlenség miatt nem vehetnek részt, pedig láthatják magát a munkát. A kapu bejáratánál volt 4 poklos ember. Abban az időben a lepra olyan szörnyű betegség volt, hogy az embereket kirekesztették a közösségből, és arra kényszerítették, hogy a városon kívül lakjanak. Ha közeledtek valakihez, akkor már messziről azt kellett kiabálják, hogy tisztátalan, tisztátalan, hogy az emberek ne közeledjenek hozzájuk. Gyakran abból a szemétből éltek, amit az emberek átdobtak a várfalon, de mostanra az éhség olyan nagy volt Szamáriában, hogy semmi szemetet nem dobtak ki, hanem eladták azt egymásnak a falon belül. Úgyhogy ezek a fickók aztán tényleg éheztek, hiszen el tudjátok képzelni, hogy milyen volt a helyzet, amikor a városban gyermekeket ettek meg. A kapu bejáratánál volt 4 poklos ember, akik ezt mondták egymásnak. Mit ülünk itt, amíg meghalunk? Ha azt mondanánk, hogy menjünk be a városba, éhínség van a városban, meghalunk ott. Ha pedig itt ülünk, akkor is meghalunk. Gyertek azért, lopózzunk be az arámok táborába. Ha életben hagynak bennünket, élünk. Ha megölnek, akkor meghalunk. Hitben kilépve vállalkoznak az útra, mert tudják, hogy nincs vesztenivalójuk, de hatalmas lehet a nyereségük, ha jól sikerül a dolog. Alkonyatkor elindultak, hogy az arámok táborába menjenek. De amikor az arámok táborának a széléhez értek, látták, hogy nincs ott senki. Mert az Úr azt tette, hogy az arám táborban harci kocsik, lovak és nagy haderők robogását hallották, mire azok ezt mondták egymásnak. Izrael bizonyára felbérelte ellenünk a hettiták királyait és Egyiptom királyait, hogy ránk törjenek. Ezért futásnak eredtek alkonyatkor, otthagyva sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort ahogyan volt, és futva mentették életüket. Amikor ezek a poklosok a tábor széléhez érkeztek, bementek egy sátorba, ettek, ittak, majd elvittek onnan ezüstöt, aranyat, meg ruhákat, azután elmentek és elrejtették azokat. Egy másik sátorba is bementek, onnan is vittek el, azután elmentek és elrejtették. Majd ezt mondták egymásnak. Nem helyes, amit teszünk. Ez a nap örömhírnek a napja. Ha hallgatunk és megvárjuk a víradatot, büntetés ér bennünket. Gyertek azért, menjünk és mondjuk el ezt a királyi palotában. Odaérkezve kiáltottak a város kapuőrségének, és ezt jelentették nekik. Bementünk az arám táborba, és láttuk, hogy senki sincs ott, emberi szó sem hallatszik, csak kikötött lovak és szamarak vannak, meg a sátorok, ahogyan voltak. Így kiáltottak a kapuőröknek, azok pedig jelentették ezt benne a királyi palotában. A király fölkelt éjszaka, és így szólt udvari embereihez. Majd én megmondom nektek, hogy mit tettek velünk az arámok. Tudják, hogy éhezünk, ezért kivonultak a táborból, hogy elrejtőzzenek a mezőn, mert azt gondolják. Ha kijönnek a városból, élve fogjuk el őket, a városba pedig behatolunk. Ismét a hitetlenség tragédiája. Isten gondoskodott róluk az általa megígértek szerint, de a hitetlenségük távol tartja őket az áldásokból való részesedéstől. Az egyik udvari ember így válaszolt. Fogjunk öt megmaradt lovat, amelyek itt maradtak. Mindegy, hogy úgy járnak-e, mint akik már megmaradtak Izrael egész sokasságából, vagy úgy, mint akik elpusztulnak Izrael egész sokasságából. Küldjük ki őket, és majd meglátjuk. Fogtak tehát két harci kocsit lovastul, és elküldött a király az arámok tábora után, hogy menjenek el és nézzék meg. Utána is mentek egészen a Jordánig, és látták, hogy az egész út tele van ruhával és fölszereléssel, amiket az arámok sietségükbe eldobáltak. Ekkor a kiküldöttek visszatértek, és jelentették ezt a királynak. A nép pedig kitódult, és kifosztotta az arámok táborát. Így történt, hogy egy szeá finom liszt egy sekelbe, két szeá árpa is egy sekelbe került az úr szava szerint. A király odarendelte a kapuhoz azt a tisztet, akinek a kezére szokott támaszkodni, a nép azonban agyon taposta a kapuban, és meghalt, ahogyan megmondta az Isten embere. Akkor mondta meg, amikor a király hozzáment. Éppen úgy történt, ahogyan az Isten embere megmondta a királynak. Egyszer Elizeus így szólt ahhoz az asszonyhoz, akinek a fiát életre keltette. Indulj útnak házad népével együtt, és tartózkodj jövevényként ott, ahol lehet, mert az úr éhínséget idéz elő, és be is következik az az országban 7 esztendeig. Az asszony el is indult, és azt tette, amit az Isten embere mondott. Elment háza népével együtt, és a filiszteusok földjén élt jövevényként 7 esztendeig. A 7. esztendő végén visszatért az asszony a filiszteusok földjéről, és elment a királyhoz, hogy segítséget kérjen a háza és mezeje dolgában. A király éppen Géházival, az Isten emberének a szolgájával beszélgetett, és ezt mondta. Beszéld el nekem mindazokat a nagy tetteket, amelyeket Elizeus véghez vitt. Ő éppen azt beszélt el a királynak, hogy hogyan keltette életre a halottat, amikor megjelent az az asszony, akinek a fiát életre keltette, hogy segítséget kérjen a királytól, háza és mezeje dolgában. Géház így szólt. Uram király, ez az az asszony és ez a fia, akit életre keltett Elizeus. A király kikérdezte az asszonyt, az pedig elbeszélte neki az ügyét. Ekkor a király egy udvari embert adott mellé és meghagyta, hogy adják vissza mindenét, sőt a mező egész jövedelmét is attól a naptól számítva, amikor elhagyta az országot egészen mostanáig. Elizeus ezután elment Damaszkuszba. Ben-Hadad arám királya éppen beteg volt. Amikor jelentették neki, hogy az Isten embere megérkezett, ezt mondta a király Hazaelnak. Védj magadhoz ajándékot, és menj az Isten embere elé. Kérdezted meg vele az urat, hogy felépülök-e ebből a betegségből. Korábban Illés a Hórep-hegyre menekült, és az úr megkérdezte tőle, hogy mit csinálsz itt, Illés. Aztán adott neki néhány feladatot, és az egyik az volt, hogy menjen Damaszkuszba, és kenje fel Hazaelt, arám királyát. Valamivel később Elizeus is ott van, és a király Ben-Hadad beteg. Hazaelt tehát eléje ment, vitt magával ajándékul mindenféle damaszkuszi drágasságot, amennyit 40 teve elbír. Amikor az odaért, megállt előtte, és így szólt. Fiat Ben-Hadad arám királya küldött hozzád, hogy megkérdezze, felépül-e ebből a betegségéből. Elizeus ezt mondta neki. Menj és mondd azt neki, hogy bizonyosan felépül, bár az úr velem megláttatta, hogy meg fog halni. Akkor az Isten embere merevel maga elé nézett, aztán sírva fakadt. Hazája megkérdezte. Miért sírsz, uram? Ő így felelt. mert megtudtam, hogy milyen veszedelmet hozol Izrael fiaira. Erődjeiket felperzseled, ifjaikat fegyverrel ölöd meg, csecsemőiket sziklához vágod, és terhes asszonyaikat felhasogatod. Erre azt mondta Hazája. Ugyan micsoda a te szolgád, ez a kutya, hogy ilyen nagy dolgokat vihetnék véghez? De Illés így felelt. Megláttatta velem az úr, hogy te leszel Arám királya. Elizeus ismét lélekben kapott betekintést arról, hogy mit fog tenni ez az ember az izraeliekkel. Hasonló ez ahhoz, amikor Jézus az olajfák hegyéről letekintett Jeruzsálemre a dicsőséges bevonulása napján, és sírni kezdett ezt mondván. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Íme, elhagyottá lesz a házatok. És előrelátva leírta Jeruzsálem pusztulását. Ugyanígy Elizeus is látta, hogy mit fog tenni Hazael Izraelben. Elizeustól eltávozva bement urához, aki megkérdezte tőle. Mit mondott neked Elizeus? Ő így felelt. Azt mondta nekem, hogy bizonyosan felépülsz. Másnap azonban fogott egy takarót, vízbe mártotta, és urának az arcára terítette, úgyhogy meghalt. Utána Hazael lett a király. Jórámnak, Ahab fiának, Izrael királyának 5. évében, amikor Júda királya Jósafát volt, kezdett uralkodni Jórám, Jósafátnak, Júda királyának a fia. 32 éves volt, amikor király lett, és 8 évig uralkodott Jeruzsálemben. Izrael királyainak az útján járt, ugyanúgy élt, mint Ahab házanépe, mert Ahab leánya volt a felesége. Azt tette, amit rossznak lát az úr. De az úr nem akarta elpusztítani Júdát szolgájáért, Dávidért, mert megígérte neki, hogy mécsest ad neki és fiainak mindenkor. Az ő idejében pártoltak el az edómiak Júdától, és királyt választottak maguknak. Ezért Jórám Cáírba vonult összes harci kocsijával együtt. Éjjel fölkelt, átvágta magát az edómiakon, akik bekerítették őt és a harci kocsik parancsnokait. A hadinép pedig otthonába menekült. Így pártoltak el az edómiak Júdától mindmáig. Ugyanebben az időben pártolt el Libná is. Jórám egyéb dolgai és mindaz, amit véghez vitt, megvan írva a Júda királyainak a történetéről szóló könyvben. És pihenni tért Jórám őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Utána a fia Aházjá lett a király. Jórámnak, Ahab fiának, Izrael királyának 12. évében lett királya Aházjá, Jórámnak, Júda királyának a fia. 22 éves volt Aházja, amikor király lett, és 1 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Atályá volt, Omrinak, Izrael királyának az unokája. Ő is Ahab házának az útján járt, és azt tette, amit rossznak lát az úr, épp úgy, mint Ahab háza, mert Ahabnak a veje lett. Jórámmal, Ahab fiával együtt háborút viselt Hazael Arám király ellen, Rámot Gileádért, de az arámok megsebesítették Jórámot. Ezért Jórám király visszatért Jezreelbe, hogy gyógyítassa magát a sebekből, amelyeket az arámok ejtettek rajta Rámában, amikor Hazael Arám király ellen harcolt. Aházja, Jórám fia, Júda királya pedig elment, hogy meglátogassa Jórámot, Ahab fiát Izraelben, mert beteg volt. Dávid azt mondta, hogy Uram, a te szavaidat a szívembe rejtettem, hogy ne vétkezzek ellened, és hogy a te ígéd világosság a lábainnál. Adja Isten, hogy elmélyüljön a róla való ismeretünk az ő igéjének tanulmányozása során, hadd tanuljuk meg az Istennek való odaszántság értékét, és azt, hogy milyen veszélyes a hitetlenség. Isten tanítson meg az igéje által, hogy miként járjunk vele való hitben, és adjon nekünk lelki betekintést ezekben a gonosz napokban. Hadd lássuk meg, hogy Isten dolgozik, és az ő keze van az elkövetkezendő eseményekben, mert Jézus hamar el fog jönni. A lélek ereje tartson meg titeket.